Nagyon nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, Isten drága, tulajdonba vett népe, akiket az Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Ezért nem eshet semmi bajunk. Nem történhet velünk semmi olyan, amiről a menny és föld ura ne tudna. A növekedés kihívásairól beszélgetünk ebben a három hétben, múlt héten, a mai napon, és még a jövő héten is. És a növekedés okozta szellemi nyitottságról szeretnék a mai napon beszélni. Így olvassuk Isten igéjét a mai délelőttön Mózes második könyvének a 7. fejezetéből, az első verstől a 13. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Azután az Úr azt mondta Mózesnek: lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred, Áron pedig a prófétád lesz. Te mondjál neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred, Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó mégsem hallgat majd rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregeimet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron e szerint jártak el. Úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta nekik az Úr. Mózes 80, Áron pedig 83 éves volt, amikor beszéltek a fáraóval. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: ha így szól hozzátok a fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mondd Áronnak: vedd a botodat és dobd a fáraó elé, hogy kígyóvá változzon. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és udvari emberei elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is hívatta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyikük odadobta a botját, és azok kígyóvá változtak. De Áron botja elnyelte az ő botjaikat. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. Idáig az Isten igéje, imádkozzunk. Mennek és földnek ura, mindenható királyunk, Jézus Krisztus, járj tábort a te angyalaiddal ma e körül a hely körül. És Uram, védj uralmat a te drága lelked által mindannyiunk szívében. Akinek a szíve már a tiéd, úgy vedd még jobban birtokba, Uram. És beszélj neki önmagadról, a te szentségedről és szeretetedről. Akinek a szíve még nem a tiéd, Uram. Vedd birtokba, és Uram, beszélj neki a te áldozatodról, a te szeretetedről és hűségedről. Kérünk, mennyei atyánk, tarts távol tőlünk a gonosznak minden munkáját, hogy megérthessük, befogadhassuk a te igédet, és az örökké való gyümölcsöket teremjen az életünkben. Hadd lehessen a te néped felkészült, bátor és erős. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor egy gyülekezet növekedésnek indul, az többek között azért is történhet, mert nyitottabbá válunk a szellemvilág dolgaira. Egyre jobban értjük, hogy Isten országa sokkal több, mint amit a két szemünkkel be tudunk fogadni, sőt, egyre jobban látjuk azt, hogy Isten országa valójában a valódi otthonunk, a mennyei királyság sokkal valóságosabb, mint ez a földi gonosz világ, ahogyan Pisti már utalt rá. És minél jobban érzékeljük, hogy ennek a világnak a vonzásában élünk, annál inkább vágyunk még inkább megismerni és megtapasztalni ezt a királyságot. Mint ahogyan az ember megismerkedik egy szép nővel, vagy egy vonzó férfival, és azt mondja, hogy én szerelmes vagyok ebbe a férfiba, vagy ebbe a nőbe. És aztán szépen feleségül vesszük, és férjhez megyünk hozzá, és egyre inkább vonzódunk hozzá. Ugyanezt történik velünk Isten királyságával kapcsolatban. És amikor egy gyülekezet növekedésnek indul, és nyitottabbá válik a szellemvilág iránt, akkor ezt a gonosz megpróbálja kihasználni. A nyitottságunkat megpróbálja kihasználni. Pontosan azért, hogy az ellenkezőjére fordítsa azt a folyamatot, amit a Szentlélek elindított a gyülekezetben. A nyitottságunkat ellenünk fordítja. Ezért aztán ilyen helyzetben Isten népének nagyon felkészültnek kell lennie, hogy sziklaszilárdan megmaradjon az Úr mellett. Emlékeztek, hogy Balázs miről tett múlt héten bizonyságot? Azt mondta, hogy nem csupán azért szeretne a gyülekezethez tartozni, mert ide tartozik a rokonsága. Hanem azért szeretne ide tartozni, mert olyan munkáját tapasztalja Istennek itt közöttünk a gyülekezetben, amihez hasonlóval ő még nem találkozott. És amikor így elkezd kinyílni a szívünk, és kezdjük megérteni azt, hogy a Biblia minden szava valóság. Ez nem egy új dolog egyébként. Isten népének mégis újra és újra fel kell ismernie ezt az igazságot. És amikor Isten népe elkezdi ezt az igazságot felismerni és komolyan venni, akkor megtapasztalja a szellemvilágnak a működését. Ezen a ponton lép be az ördög. Hát ezt fogjuk most körüljárni, hogy hogyan tudja Isten népe tisztán és szentségben megőrizni önmagát a nagyarányú növekedés közepette is. A szellemvilágban nincsen semleges terület. A posztmodern világ most kezd ismerkedni a szellemvilágnak a valóságával. Az elmúlt 40-50 év, vagy hogyha szellemtörténetileg, kultúrtörténetileg nézzük, akkor ez egy sokkal hosszabb folyamat, valamikor 300 évvel ezelőtt a felvilágosodással kezdődött Isten létének a megkérdőjelezése, ami aztán kicsúcsosodott az ateizmusban, a materializmusban, és ennek a világnak vége van. Az emberek felismerték, hogy a materializmus az, hogy csak az létezik, amit a szemünkkel látunk, hogy ez a világkép, ez tarthatatlan. Hát mindenki érzékeli, hogy körülvesz bennünket valami sokkal hatalmasabb, valami sokkal nemesebb, és olyan bonyolult és összetett, ami túlmutat ennek a világnak a keretein. Ezért aztán a materializmus, mint világkép, egy ilyen hanyagul összetákolt építmény volt, és el is fújta a történelem szele. Mi történik most a környezetünkben? Az történik, hogy a posztmodern ember, a társadalom, aki körülvesznek bennünket, elkezd ismerkedni a régi szellemekkel. Azokkal a szellemekkel, amikről a mi 2000 évvel ezelőtt élt testvéreink már tanúbizonyságot tettek, hogy nem megbízhatók. Hogy nem lehet bennük bízni. Azért jöttek a feltámadt Jézus Krisztushoz. Na, a posztmodern világ most kezd velük ismerkedni, csak még nem adott nekik új nevet. Mert persze az mégis furcsa lenne modern, a felvilágosult gondolkodásmódban gyökerező modern embernek bevallani, hogy hát én ilyen régi, ókori istenekben hiszek. Olyan istenekben, akikről tanultam az iskolában, ilyen tankönyvszagú nevei vannak, meg kicsit mesések is, mesébe illők, vagy a másik oldalról olyan neveik vannak, amik kicsit misztikusak, mert ilyen ókori, közel-keleti isteneknek a neveivel senki nem akar itt a mai világban ismerkedni. Ezért aztán a modern ember ezt sose fogja bevallani, hogy ezek ugyanazok a régi istenek, a régi szellemek, akikkel az ókori ember, az őskeresztények már leszámoltak. És itt jövünk a képben mi. Mert mi, mivel a kereszténység tanítványok láncolata, nekünk azok az emberek adták át az evangéliumot, akik találkoztak ezekkel az istenekkel, tisztelték őket, és csalódtak bennük. És egyszer már bizonságot tettek ott 2000 évvel ezelőtt, hogy ezek az istenek, nem tudnak megmenteni. Pál apostol azt mondja, hogy valamikor, amikor még pogányok voltatok, ti magatok is tudjátok, hogy hogyan vonzott benneteket valami láthatatlanul a néma bálványokhoz. Szóval a modern világ most ismerkedik a régi szellemekkel. Sose fogja bevallani, hogy itt Afroditéval találkozik, Pallas Athénével találkozik, Erosszal találkozik, ugye? Honnan ismerősek ezek? Hát a tankönyvből, meg a Herkules című meséből, 97-ből. Ugye? Nem fogják bevallani. Nem fogják azt mondani, hogy én a mammont tisztelem, pedig Jézus beszél arról, hogy az egyik legkarakteresebb Isten az ember számára, az a mammon, az anyagiak. Nem fogják ezt mondani. Csak látod az életükön, hogy ő a szerelemnek a betege. Egyik kapcsolatból a másikba esik, bukik, mert nem érti, hogy nem az Afrodité nevű Istennek kellene áldozni. A másik ember az végtelenül anyagias lesz, és azt látod, hogy törtető és karrierista, és semmi más nem érdekli, mindenkin átgázol, csak hogy a saját érdekeit érvényesítse, hogy minél több pénze legyen. Íme a mammon. A másiknak az az istene, hogy minél több diplomát szerezzen, mert attól érzi majd magát fontosnak és nagynak. Minél nagyobb pozíciókra emelkedjen, mert attól érzi magát fontosnak és nagynak. Pallas Athéné kultuszáról van szó. Aztán emlegethetnénk még Dianát, vagy Artemiszt, a termékenységnek, a gazdagságnak, a gyarapodásnak az istenét, akinek az ókori Efézusban hatalmas templomot építettek, és aztán pont Pál apostol efezusi munkája nyomán ennek az istennek a tisztelete veszélybe került. Miért? Mert az emberek találkoztak Jézus Krisztus evangéliumával. Szóval ezt a modern ember nem fogja bevallani, de azért tartsd drága kincsnek az Isten örökké való igéjét. Azért legyen ez a te szádban, a te szívedben, pecsétként a karodon, pecsétként a homlokodon, ahogyan Mózes törvénye tanítja, azért legyen ez éjjel és nappal, reggel és este mindig a szívedben. Azért mondja az első Zsoltár, hogy erről elmélkedj éjjel és nappal, hogy boldog legyél, azért mondja ezt az ige, mert 3500 év történelme szól benne arról, hogy kik ezek a régi istenek, és hogy hogyan számol le velük Jézus Krisztus. Ahogyan azt mondja az efezusi levélben, hogy diadalmenetben diadalmaskodott Jézus a feltámadásával ezek felett, a régi szellemek felett. Aztán nézzétek, Ézsaiás leleplezi előttünk, hogy miért annyira vonzó az ember számára a szellemvilág. Ezt mondja Ézsaiás 47-ben. Állj elő varázsigéiddel és sok varázslásoddal, amellyel ifjúságod óta vesződtél. Hát, ha segíthetsz magadon, hát, ha elriasztod a bajt. Egészen kimerülsz a tervezgetésben. Álljanak hát elő és segítsenek rajtad, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, akik új holdnapján megszokták mondani, hogy mi történik majd veled. Na most, amikor ezeket olvasod, akkor bevillannak az ókori varázslóknak a képei. Bölcsek, mágusok, jósok, és előtted van, ahogyan nézik az eget, és vizsgálgatják a csillagokat, vagy ennek az egyik legextrémebb megvalósulási formája az a madárbélből való jóslás volt. Hát általában véve ez se jut ma senkinek eszébe, hogy hogyan kéne jó döntést hozni a jövőre. Drágám, hozzá egy madarat. Hát ez se jut így eszünkbe. De nézd meg, hogy milyen módszerekhez folyamodnak az emberek, hogyha úgy érzik, hogy a saját kezükbe akarják venni az irányítást. Miért fordulnak az emberek a szellemvilághoz? Három dolog miatt. Az első, hogy a maguk kezébe vegyék az irányítást. Hát ezt mondja itt Ézsaiás, hogy fordulj hozzájuk, hát ha segíthetsz magadon. Oké? Emlékeztek, hogy miről beszélt Bella múlt héten? Azt mondta, hogy amikor egy olyan krízis helyzetbe került az életük, ő, aki átadott életű Krisztus hívő, mégis azt mondta, hogy egyre másra megkörnyékezték őt az okkult praktikákkal. Hogy menj el családállításra, hogy menj el ezoterikus akupunktúrára, és a többi. Kérdezzétek meg Bellát, el fogja mondani újra. Miért? Mert történt egy krízis helyzet az életében, és amikor a krízis helyzetben úgy érezzük, hogy Isten miért késik, erről majd még szó lesz a továbbiakban, akkor elemi erővel hat ránk az a kísértés, hogy a magunk kezébe vegyük az irányítást. Hát, ha segíthetsz magadon. A második dolog, ami miatt figyelnünk kell a szívünkre, mert ezoterikus, vagyis ilyen titkos, beavatott tudást kínálnak a számunkra, vagy okkult, titkos mesterségekbe szeretnének bennünket beavatni. A második dolog, ami miatt ezek megkörnyékeznek bennünket, hogy elkerüljük a krízis helyzeteket. Ugye ezt mondja Ézsaiás, hogy hát ha elriasztod a bajt. A téli táborban, amikor ezt a témát mélységében veséztük, akkor Kitti azt mondta, hogy abban az időben, amikor úgy éreztem, hogy nem tudom megoldani a krízis helyzetet, ami szintén egészségügyi természetű volt, akkor megkörnyékezett a gondolat, hogy elmenjek természetgyógyászhoz. Aztán azt mondta, hogy el is mentem a természetgyógyászhoz. Aztán figyelmeztetett az Úr, hogy gyorsan jöjjek ki ebből az egész világból, mert nem arra van az én utam. Látjátok, hogy ez milyen valóság? Látjátok, hogy mennyire itt van? És mennyire hálát adhatunk a testvéreinkért, hogy az Úr mellett döntöttek? De ahogyan növekszik a gyülekezetünk, minél inkább nyitottabbak vagyunk a szellemvilág dolgaira, annál inkább jönni fog majd az ördög, hogy ezt a nyitottságot eltérítse, és elfordítson bennünket attól az Istentől, akinek a dolgait egyébként még jobban meg akarjuk ismerni. Félelmetes, és nagyon kell rá figyelnünk. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk kellene feladnunk Isten dolgai iránt a nyitottságunkat. Szó sincsen róla. Az ördögnek mindig ez a szándéka. Ne akarja ezzel foglalkozni. Ne legyen olyan fontos a számodra. Ne akard Isten mélységeit még jobban megismerni. De mi azt mondjuk, hogy nekünk ez kell. Mi úgy akarjuk ismerni Istent, amilyen ő valójában. Mi kutatjuk a bennünk élő Szentlélek által az Isten mélységeit. És megmaradunk abban a mederben, amit Isten kijelöl nekünk. Mert az jó, és szép, és biztonságos, és tökéletes. És továbbra is fogunk imádkozni kézrátétellel a betegekért, és továbbra is meg fogjuk kenni olajjal azokat, akik kérik ezt tőlünk. Mint ahogyan megtettük ezt a Radnai család esetében, és megtettük a Téglás család esetében. És szeretném kihangosítani most is, bátorodjatok fel, és hogyha úgy érzitek, hogy szükségetek van arra, mint ahogyan a Jakab levél mondja, hogy ha valaki beteg közületek, vagy nyomorúságban van, hívja magához a gyülekezet véneit, és azok kenjék meg olajjal, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Ott van az igében. Mi ezt csak elhisszük és gyakoroljuk, és várjuk, hogy Isten cselekedjen. A többi az ő kezében van. De nem engedhetjük meg, hogy azért, mert az ördög visszaél a nyitottságunkkal, ezért elveszítsük a nyitottságunkat Isten munkája iránt. Szóval, hát ha segíthetsz magadon, vagyis a magad kezébe veszed az irányítást, hát ha elriasztod a bajt, vagyis el akarod kerülni a krízis helyzeteket, vagy a harmadik, és ez is rendkívüli módon jellemző a ma emberére, hogy egészen kimerülsz a tervezgetésben. Ez a harmadik terület, ahol a mai ember rendkívüli módon kísérthető, hogy okkult vagy ezoterikus dolgokhoz folyamodjék, hogy irányba állítsd a jövődet. Ki az, aki nem szeretné, hogy a jövője kiszámítható, kiegyensúlyozott és prosperáló legyen? Senki ne jelentkezzen. Mindannyian ezt szeretnénk. Hát persze, hogy mindannyian ezt szeretnénk. A jövőd és a jövőnk a legjobb kezekben van. Ott van Isten kezében. Nincsen ennél jobb hely. Nem tudod át tudod adni másnak, de ne akard átadni másnak, mert szükségszerűen rosszabb kezekbe kerül, mint ahol most van, vagyis Istennél, feltéve, hogyha Jézus követője vagy. Az okkultizmus, az ezotéria, vagy ezeknek bármilyen válfaja, amivel ma találkozhatsz, elköteleződés nélküli szellemi megtapasztalásokat ígér. De ilyen egész egyszerűen nem létezik. A szellemvilágban nincsen semleges terület. Vagy Istené vagy, vagy nem vagy Istené, akkor viszont a gonosz uralma alatt van az életed. Az ördögé vagy. Az okkultizmus attól annyira vonzó sok ember számára, hogy elköteleződés nélküli szellemi megtapasztalásokat ígér. Ebben van ma a modern ember. Az egész fogyasztói társadalom tulajdonképpen egy új köntösbe bújtatott sok istenhit, egy politeizmus. Ezzel érdemes számot vetni, amikor gondolkozol arról, hogy milyen ez a világ, ami körülvesz bennünket. Megérkeztünk oda, ahol az ős keresztények éltek az ókori világképüknek megfelelően. A fogyasztói társadalom egy modern, köntösbe bújtatott politeizmus. Az emberek méricskélik az isteneknek az erejét. És a fogyasztói társadalomnak a működés módja az, hogyha valami nem elég jó számodra, akkor az dobd ki, vegyél újat, legyen helyette másik, ezt ki is szolgálja. Az emberek körülöttünk tesztelik az isteneket. Tesztelik azt, hogy melyik Isten az erősebb. Hát nézzétek meg, hogyha figyelmesen olvassátok az Ószövetséget, akkor miért volt annyira tragikus, hogy Izrael népe újra és újra elfordult az ő Istenétől. Azért, mert nincsen olyan, hogy elfordulsz Istentől, és nem fordulsz oda másik Isten felé. Ilyen nem létezik. Ha elfordulsz Istentől, akkor oda fordultál egy másik Isten felé. Az ókori ember ezt pontosan tudta. Azért volt annyira tragikus, majd az ősszel Sámuel könyvében ezt látni fogjuk, hogy az Isten szövetség ládáját elveszik a filiszteusok. Ez attól annyira tragikus, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy melyik az erősebb Isten. Hát hogyha Jahvénak, a seregek urának, az élő Istennek a szövetségládáját csak úgy el lehet venni, miközben ott van az ő serege, hát akkor ez egy gyenge Isten. Pontosan ezt teszik ma az emberek. Vizsgálgatják, hogy melyik az erős Isten. Többnyire azt gondolják, hogy úgy lehet lemérni egy Istennek az erejét, hogy minél nagyobb anyagi áldozatot kell érte hozni, valószínűleg az annál erősebb Isten. Minél többet fizetek érte, annál biztosabb, hogy egészséges leszek. Minél több anyagi áldozatot adok oda az Istennek, annál valószínűbb, hogy meggyógyul a gyerekem. Minél több anyagi áldozatot hozok, annál biztosabb, hogy ez most a tuti meggazdagodáshoz vezet. Ez az olyan út, hogy csak a bolondnak nem éri meg. Na ezzel a felütéssel aztán ki merne ellenállni? Hát én nem akarok bolond lenni. Értitek? Az Istenek méricskélése zajlik éppen a köreinkben, és ez beszüremlik a mi gondolkodás módunkba is. De soha ne felejtsétek, a testvéreink 2000 évvel ezelőtt már azt mondták, hogy ezeket hagyjuk. Ezek nem tudnak megmenteni. Egy Isten van, és őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk, csak a názáreti Jézus Krisztus neve. Amen. Az okkultizmus elköteleződés nélküli szellemi megtapasztalásokat ígér, de ilyen nem létezik. Amint elkezded felvenni a kapcsolatot egy másik Istennel, az azonnal áldozatot fog kívánni tőled. Az Istenek természete ilyen. Ezért tarthatatlan hozzáállás a keresztények részéről, hogy azt mondják, hogy hát ez a hosszabb része a Bibliának, ez amúgy is érthetetlen, meg tele van vérrel, meg háborúval, meg ilyen idegen csengő nevekkel, meg Isten nevekkel, úgyhogy ezt hagyjuk, és olvassunk a kedves Jézusról, akinek a neve amúgy is ismerősen cseng. Meg azért mégiscsak az evangéliumok története olyan szívet melengetők. Főleg a gadarai megszállotti. Szóval ott is ott van a szellemvilág vastagon, de ne engedd meg magadnak azt a tévtanítást, azt az eltorzult gondolkodásmódot, hogy téged az Ószövetség nem érdekel. Abból megértve, abból kiindulva érthető meg Jézus áldozata. Tudod, hogy miért nincs tele az Új Szövetség vérontással? Mert Jézus vére kifolyt, érted? Egyébként ugyanúgy tele lenne. A mai napig tele lenne a sajtó mindenféle vérontással, amit a bűnökért kellene kiontani. De Jézus vére minden emberért kifolyt. Azért nincsen tele az Új Szövetség vérontása. Ezt mondja Mózes 5. könyvének a 18. fejezetében az Úr. Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektől az utálatos dolgokat. Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, valázsrásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát. Aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében. Az Úr, a te Istened, emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek, amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra, meg a varázslókra, most figyelj, neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Ennyire egyszerű és világos a képlet. Nem engedi meg. Ne menj a közelébe, ne próbálkozz vele, ne kacérkodj vele, mert neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. És pont. Azért kell erről ennyire karakteresen beszélnünk, mert az egyik leggyakoribb ok, ami az ezotéria karjaiba sodor minket, az a kétségbe esés és az Úr iránti türelmetlenség. Akikre hivatkoztam az imént, mind erről tettek bizonyságot. Hogy nem bírom nézni, ahogy szenved a gyerekem. Nem bírom nézni. Hol vagy már, Uram? Nem bírom, hogy a testem nem működik jól. Arra nem lehet azt mondani, hogy kicsi kellemetlenség. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Igen, természetesen. De amikor mindenhol fáj, amikor azt látod, hogy a másik melletted egészséges, nem merül fel benned, hogy ő miért egészséges, én miért nem? Miért teheti ő meg azt, és miért nem ehetem meg én? Miért beteg a gyerekem, és miért nem beteg az övé? Vagy miért nem egészséges az enyém? Miért engem ér ez az anyagi krízis helyzet, és őt miért nem? És természetesen nem arról van szó, hogy bárkinek is mi rosszat kívánnánk. Csak azt szeretném bemutatni, hogy a krízis helyzetre nem tudsz felkészülni. A krízis helyzet meg fogja próbálni a hitedet, a személyiségedet, a természetedet, a jellemedet, mindent meg fog próbálni, és ezen a ponton, hogyha te egyébként nyitott vagy Isten munkájára, mert szereted az Urat, és mert akarod őt még jobban megtapasztalni, akkor az ördög fel fogja hozni ezeket a kérdéseket. És amikor úgy tűnik, hogy Isten nem mozdul elég hamar, na ez az ideális táptalaj arra, hogy elfordítsa a figyelmedet Istenről, és odafordítson a gonosz az ezotériához. A kétségbeesés. Nézzétek, hogy történt meg ez Saul királlyal. Erről is majd bővebben beszélünk az ősszel. A filiszteusok tehát, az ellenség, összegyűltek, benyomultak, és Súném mellett ütöttek tábort. Saul is összegyűjtötte egész Izraelt, és tábort ütött a Gilboa hegyvidéken. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt, és hevesen kezdett verni a szíve. Mennyire plasztikus leírás arról, hogy valaki kétségbe esik, nem? Látod az ellenséget, és hevesen kezd verni a szíved, és azt mondod, hogy ezt nem tudom legyőzni. Ez annyira félelmetes. Ez a krízisnek a természete. Ilyenkor első körben mit teszünk? Hát imádkozunk, mint ahogy Saul is. Megkérdezte Saul az Urat, de az Úr nem válaszolt neki sem álomban, sem az Úrimmal, sem a próféták által. Nem ad az Úr kijelentést. Itt van egy krízis helyzet, egy kétségbeejtő helyzet, és Isten nem válaszol, nem ad kijelentést. Úgy tűnik, hogy Isten néma és hallgat. Pedig Saul kérdezi őt álomban, kérdezi őt az akkor szokványos vezetési módszerrel, amit a papoktól lehetett kérni, ez a sorsvetés, az Úrim. Kérdezi az Istent szerető embereket, mint a próféták. És a krízis helyzetben ugyanezt történik velünk is. Hallgatjuk az ige hirdetést, hát ha válaszol belőle az Úr. Olvassuk az igét, hát ha válaszol belőle az Úr. Amikor ezek nem történnek meg. Uram, adj kijelentést álomban, adj valami jelet, csak csinálj már valamit. Megkérdezem a lelki gondozót, megkérdezem a lelki pásztort, és sehonnan nem jön válasz. Na és ekkor kell nagyon észnél lenni, mert az Úr sohasem késik. Sohasem késik. Pontosan akkor cselekszik, amikor neked arra a legnagyobb szükséged van. Amikor annak eljött az ideje. De nézd meg, hogy Saul mit tesz. Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak. Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Mi történik tehát a krízis helyzetben? Amikor úgy érzed, hogy késik az Úr, és türelmetlenné válsz, de amúgy nyitott a szíved, hogy Isten valamit tegyen, na oda lép be az ördög, és azt mondja, hogy van itt válasz. Hogy ne lenne? Majd én segítek rajta, gyere, vedd a kezedbe az irányítást. Saul a tipikus példája annak az embernek, aki vívódik, hogy kire is kellene igazán figyelni, hogy kiben kellene bízni. Ez a Saul volt az, aki nem sokkal korábban kiirtatta a halott idézőket, a jövendőmondókat, meg a jósokat Izrael területéről. Miért? Mert akkor éppen olyanja volt, hogy most nagyon jó hívő akarok lenni, most nagyon jó király akarok lenni, most nagyon komolyan akarom venni az Urat. Az van a törvényben, hogy ezeket ne hagyd életben. Hát akkor mindenkit kiírtok. Aztán, amikor meg őt magát éri egy krízis helyzet, mert szembe kell néznie egy ellenséggel, ami nagyobb nála, és az Úr nem válaszol, akkor mi az első lépése? Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt. Ott van azonnal az ezotéria. De, és ezzel az utolsó gondolathoz érünk. A szellemvilág másolja Isten királyságát, de soha nem fog tudni olyan mély megtapasztalásokat kínálni, mint amilyen Isten valódi szeretete és a vele való kapcsolat. Az ezotéria kínálhat bár nagyon látványos, akár nagyon gyors megoldásokat, de soha nem fog menni áldozat nélkül. Ha olvasod az Ószövetséget, látni fogod, hogy az Istenek természete olyan, hogy azokat etetni kell. Ha az ember el akarja kerülni a csapást, vagy szeretne valamilyen jót behívni az életébe, az Istenek, akikről persze már Mózes is elmondja, hogy ezek a gonosz szellemek, nem istenek, egy Isten van fent a mennyben, aki mindent megalkotott. Ámen. A többi nem Isten. A gonosz szellemek felveszik Istennek a méltóságát, elkezdik őt utánozni, és kínálják azokat a lehetőségeket, amik egyedül Istennél elérhetők. És ezeknek az isteneknek a természete az az, hogy etetni kell őket. Etetni kell őket. Elköteleződéssel, odafigyeléssel, pénzzel, retteltesen sok pénzzel. Ehhez képest Isten mit kíván tőled? Ezt figyeld meg, mert ez nagyon karakteres különbség. Mi a legfőbb parancsolat? Szeretném tőletek hallani. Na még egyszer. Mi a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, teljes odaadással. Elég nagy különbség. Mit kívánnak az Istenek? Hogy etesd őket. Elégítsd ki őket. Mit kíván a te Istened? Hogy szeress. Óriási különbség. Szeretném kérni a borítóképet, hogy vetítsétek ki. És közben felolvasnám újra az igét, annak egy részét, amivel indultunk. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és udvari emberei elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is hívatta a bölcseket és varázslókat, és azok Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyikük odadobta a botját, és azok kígyóvá változtak. De Áron botja elnyelte az ő botjaikat. A szellemvilág mindig másolni akarja Isten királyságát. Ezt már mondtam többször is, de jó is, hogyha megjegyezzük, hogy az ördög nem egy kreatív lény. Az egész munkálkodása abból áll, hogy másolja Isten királyságát. Nézd meg, ezt teszi az ördög. Mi a szellemvilág Isten királyságához képest a valóságban? Egy gyalog. Látod? Egy gyalog. De minek mutatja magát a te szemedben? A királynak. Így működik a szellemvilág. Lemásolja, bemutatja, mintha ugyanolyan lenne, de meg sem közelíti. Meg sem tudja közelíteni azt a szeretetet, amit Isten kínál. Az ezotéria, az okkultizmus, vagy ezeknek bármilyen formája. Az ezotéria nevéből fakadóan mindig valami olyat kínál, ami nehezen hozzáférhető, ami csak a beavatottaknak, csak az igazán elkötelezetteknek lehet a sajátja. Mindig így fognak megvenni. Mindig. Csak most. Csak önnek. Ettől leszel különleges. Csak hogyha csak most, csak önnek, 3 milliárd ember számára elérhető, akkor kiderül, hogy annyira nem vagy különleges. Ehhez képest mi adja a te különlegességedet? Az, hogy Istenhez tartozol, és az, hogy Jézus a saját vérén vásárolt meg. És erre tényleg igaz, hogy csak téged. Ha csak te estél volna bűnbe, ha csak érted kellett volna elmenni, akkor is eljött volna érted Jézus. Erről szól az elveszett jónak a példázata. Ha 99 a 100-ból rendben van is, de te nem, akkor is elmegy érted. Az, amiről most beszélünk, az annyira fantasztikus, hogy Péter egyenesen ezt írja róla. Az evangélium hirdetői, amiről most prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, az az, amiben angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezt azért hozom ezt az igét újra és újra, mert ez mutatja leginkább a szellemvilág és Isten királysága között a valódi különbséget. Mi az, ami annyira fantasztikus, olyan titkos, annyira mély, annyira rejtett, hogy kevesek számára hozzáférhető. az az evangélium. Annyira mély, hogy még az angyalok is csak nézik a mennyben. Hogy lehet az, hogy Isten ennyire szereti az embert? És ezt nézik 2000 éve. És aztán, amikor majd odaérkezünk, akkor nem lennék meglepődve, hogyha az angyalok meghívnának bennünket egy vacsorára, és azt mondanák, hogy mesélj már arról, hogy milyen volt a Földön megváltottnak lenni. És ezt egy kicsit ízlelgesd, ezzel a gondolattal játssz el magadban. Milyen a Földön megváltottnak lenni? Hogy éled meg a saját megváltottságodat? Mennyire látod magadat nagynak, és becsesnek, és különlegesnek Isten szemében? Ez fogja eldönteni, hogy mennyire könnyen sodródik a szíved bármi más irányába. Ha érted az evangéliumot, és emlékeztek, múlt héten is erről beszéltem, ha te helyesen érted Isten országának az örömüzenetét, akkor nem fogsz vágyni másra. Hadd zárjam egy olyan igével, ami szemed gyönyörködtető. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Ez a reménység, az evangélium, lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Görögül ez az ezóteron, oda be mögé. Ismerős ez a szó? Ezóteron. Ez az ezotéria. Behatol a hitünk a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Mi a legtitkosabb, legmélyebb beavatott tudás? Mi a legezoterikusabb dolog a világon? És ezt a világ kisajátította, ezt a fogalmat. De mi a legrejtettebb és legtitkosabb? Ott a kárpit mögött, az Isten jelenlétében, ahol a szentség ládája, a szövetség ládája van, az Isten jelenléte, és e mögé a hitünk elér. Ott van a te gyógyulásod, ott van a gyerekednek a gyógyulása, ott van a hitednek a megerősítése, ott van a jövőd biztonságban, ott vannak az anyagiaid, minden ott van, a legtitkosabb, legelrejtettebb helyen, a kárpit mögött. Hogyan lehet oda menni? Jézus halála óta ez a kárpit ketté hasadt. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ezért tehát járuljunk hozzá teljes hittel, bizalommal, amikor segítségre van szükségünk. Bárhogy is növekszik a gyülekezetünk, minél nagyobb közöttünk a nyitottság Isten országára, ezoterikus vagy okkult dolgokhoz folyamodni a legkétségbe ejtőbb krízis helyzetekben sem engedi meg neked az Úr, a te Istened. Ha ilyen helyzetbe kerülsz, rohanj be a kárpit mögé, és mondd azt az Úrnak, hogy itt vagyok, Uram, rejts el a te sátrad mélyén, ne engedd, hogy a gonosz hozzám férkőzzön, ne engedd, hogy a szívemet birtokba vegye, én csak hozzád tartozom, hozzád vagyok, és maradok hűséges. Amen.